Itt a Lélektér Vígvandával című magazin műsorban. Én Gábor Vígvanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Király Eszter, írót, mentálhigiénész szakembert. Ismerjük egymást, már beszélgettünk ugye ennek a műsornak a keretén belül, úgyhogy tegeződni fogunk. Szia, Eszter!
Köszöntöm a hallgatókat, szia, Vanda!
Nagyon örülök, hogy itt vagy, és hogy tudunk beszélgetni. Az előző alkalommal is ugye nagyon mély témákat érintettünk, ez a mostani adásunkban is így lesz. Én azt gondolom, hogy az, amivel te is foglalkozol, az emberi tudat, az emberi lélek, az egy ilyen kibeszélhetetlen téma rengeteg igazából, és mindig csak egy csipetet tudunk valahogy kiemelni abból a sok mindenből, ahogyan ezt meg lehet közelíteni. És én éppen mondtam neked a műsor kezdetén, hogy például én nagyon szívesen foglalkoznék majd kicsit a párkapcsolatokkal, a házassággal, azokkal az érzésekkel, ami két embert összekötnek vagy elválasztanak. Hogy azt hogyan lehet megélni szépen, hogyan lehet megélni békésen, elfogadóan, vagy mindennek a másik oldala. És sokszor azt látjuk egyébként szerintem szakemberek, hogy ez a másik oldal dominál inkább. Te hogy tapasztalod?
Én azt gondolom, hogy nagy lendülettel érkeznek be az emberek ma a párkapcsolatba, és motiváltsággal és lendülettel, hogy ők jól akarják csinálni, csak nincsenek arra felkészülve, hogy mi történik akkor, amikor elmúlik a rózsaszín köd, és amikor a kezdeti szakasznak ezen a feromon őrületén, vagy ezen a hormon lavináján túl vannak, akkor utána mit kezdjenek azzal az érzéssel, hogy nincs az a felhajtó erő, vagy kevesebb lesz az a szenvedély energia, ugye, ami adja azt a motiváltságot, hogy mi jól csináljuk a dolgainkat, és valahogy innen kellene a társ szerelem állapotába, vagy a társ kapcsolat, vagy a társ tudatnak az állapotába átemelni saját magukat, és itt kellene azt az eszköztárat megtalálni, vagy mozgósítani, vagy felszínre hozni, ami segítene nekik abban, hogy például konfliktusaikat jól kezeljék, vagy az érzelmi kommunikációjuk megfelelő legyen, hogy jó indulattal közelítsenek egymás felé. Azért én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy a kommunikáció az nem olyan egyszerű, nem olyan egyszerű azt mondani, hogy hát ha a kommunikáció javul, akkor a párkapcsolat javul. Mert vannak párok, akik már nem tudnak jó indulattal közelíteni egymás felé, akik már nem tudják a jót feltételezni egymásról, és gyakorlatilag olyan, mintha úgy kell őket elképzelni, mintha két lövészárokban kucorognának, hogy ki fog hamarabb lőni egymásra. A szószoros értelmében van egy ilyen mentális készenléti állapot, egy ugrásra kész állapot, hogy hol fog megbántani, hol fog megsérteni, hol fog engem megszégyeníteni. Tehát összegzésképpen a kérdésre válaszolva, nagyon sokan nincsenek arra felkészülve, hogy mit kezdjenek azzal az állapottal, amikor jön egy krízis helyzet, amikor nem minden rózsaszín, amikor nem minden gördülékeny, akkor megküzdési módozatokat kellene találni egy krízisben, és itt nagyon sokan elakadnak.
Pedig ez a folyamatos mentális készültség, hogy mi érkezik, ez a várakozás, ez a készenléti állapot, nagyon ki tudja meríteni mind a lelki, mint pedig a testi oldalát egy embernek. Pláne, hogyha ez mondjuk hosszú éveken keresztül zajlik, vagy történik. És sok esetben látom azt, hogy mire már oda elérnek, hogy valamilyen formában rászállják magukat egy külső segítségre, annyira elfáradnak, hogy már nem tudnak abból kilépni, de lehet, hogyha az a segítség mondjuk 5 évvel korábban, vagy 3-4 évvel korábban érkezik, akkor még lehetett volna egy más típusú irányt venni, de ahogy te is mondod, annyira belefáradnak, vagy fásulnak ebbe az állandó lövészárokban, kuporgok is, nézem, hogy akkor honnan érkezik a támadás, hogy na, azonban nem nagyon lehet segíteni szerintem.
Van egy állandó magas stressz szintjük, tehát egy mentális készenlét, bármiből legyen az kifolyólagos, gyakorlatilag egy állandó magas stressz szintet eredményez. A mentális készenléti állapot mindig egy beriasztottság. De ezzel a magas stressz szinttel már lehetetlen jó indulattal kommunikálni. Minden már probléma lesz. Ugye jönnek a fedő konfliktusok, ez itt hogy áll, ez miért nem párhuzamos, ennek miért nem szóltál, és ugye a fedő konfliktusok alatt ott húzódik a valódi probléma. Nem érzem nőnek magam, nem érzem férfinak magam, nem töltünk elég időt, nem fordítunk elég energiát arra, hogy a fizikai intimitásunkat erősítsük, nincsen lelki intimitás a kapcsolatunkban, vagy lehet, hogy soha nem volt. Tehát visszatérve, van egy állandó magas stressz szint, és itt ilyenkor már nagyon nehéz visszalépni, sőt, ugye ebben a állandó magas stressz szinttel tarkított állapotban tud valaki nyitottá válni menekülő útvonalakra, különböző szorongásoldó folyamatokra, mint például a függőségek, akár szerhasználó lesz, akár alkoholfüggő, de olyan menekülő útvonalak is megjelennek, mint a szerető például, aki azért adja folyamatosan az új ingereket, azokat az impulzusokat, hogy ő szerethető, hogy ő rendben van, és azért ezzel feltöltekezve még nehezebb energiát fektetni egy halódó párkapcsolatba.
Nehéz ez egyébként, amikor ott van például két ember, és leérték a fél életüket együtt. Ugye onnan indulunk, hogy valaha ők egymást a legjobban szerették nagyjából a világon, hogy tényleg ez így van-e, az megkérdőjelezendő, mert lehet, hogy már maga is a kapcsolat is egy menekülés, csak lehet otthonról, lehet a szülőktől, lehet, tehát hogy nagyon sok oka lehet annak, hogy végül is miért köt ki valaki a másik mellett. Na most, ha nincs meg, szerintem az a kezdeti muníció, amiből lehet például egy ekkora krízisben dolgozni, akkor az úgy nehéz. Amikor az ember megpróbálja úgy emlékeztetni a másikat, hogy de hogy innen volt az indulás. Ugye amikor a gyerekkori sérelmeket nézzük, vagy problémákat nézzük, és akkor az ember azt mondja, hogy na jó, de hogyha egyáltalán nem lett volna ott a kezdeti időszakban, akkor nem tudna az ember megállni felnőttként sem ennyire a lábán. És hogy talán ez a párkapcsolatokban is így lehet, hogy valami pozitív dolognak mégiscsak kell benne lenni. De hogy egyébként, amikor eljutnak a nagyon krízisbe, akkor lehet, hogy pont ez az együtt töltöttük a fél életünket, és van mire visszanézni, visszaemlékezni. Ez adhat egy olyan nehézségi állapotot, hogy akkor most lépjünk el egymástól, vagy maradjunk is. És van ez az óriási hinta, vagy ilyen billegő állapot. Ilyenkor te mit szoktál mondani az ilyen pároknak, vagy hogy hogyan lehet rajtuk segíteni, hogy mire fókuszáljanak a fáradt állapotjukban is?
Kezdem mondani, ahol te is kezdted. Hogy nagyon sokszor a párkapcsolat egy menekülő útvonal, egy traumatizáló, vagy egy kártékony, vagy egy toxikus megelőző családi közegből, és két ember gyakorlatilag összekapaszkodik, mint két árva gyerek. Ugye 16-17 évesen összekapaszkodnak, megtalálják egymást, és létre akarnak hozni valami biztonságosat, valami olyat, ahol nem érhet őket bántódás, ahol majd őket nem fogják bántani, megszégyeníteni, megalázni, anyagilag nem szenvednek el nélkülözést. Ugye nagyon sokan ezek a párok rengeteg energiát fektetnek arra, hogy anyagilag biztonságos, megtámadhatatlan burkot képezzenek, ami nem támadhat rés. Csak nagyon sokszor úgy érkeznek be a párkapcsolatba, hogy érzelmileg éretlenül, tehát ők maguk sem tudják, hogy mit jelent kommunikálni az érzéseinkről, főleg, ha egy olyan megelőző családi közegből jöttek, ahol rájuk senki nem figyelt, és megérkeznek ebbe a párkapcsolatba, és mindenki teszi a dolgát, és csapatként jól tudnak működni, és létrehoznak biztonságot, biztonságos közeget, amiben jól érzik magukat, mennek, haladnak, úton vannak, gyerekeik születnek, és eltelik 25-30 év, és ráébrednek arra, hogy mi nem beszélgettünk, hogy mi nem kommunikáltunk az érzelmeinkről, mi soha nem beszélgettünk. Mi mindig arról beszélgettünk, hogy mi a tennivaló, hogyan haladjunk, hogy legyünk biztonságban, a gyerekeinket hogy neveljük. Ugye nagyon sokszor ezeknél az embereknél még azt is meg kell említeni, hogy nagyon megerősödik a szülői én tudat, tehát az az én tudat, hogy a gyerekemnek nem szánok olyan sorsot, ami nekem jutott, és ott lesz bennük ugye az a folyamatos motiváltság, hogy egy ilyen, hát a gyerekeik felé is egy állandó jelenléttel szeretnének odafordulni. És hát sok esetben ez a attitűd, az, hogy a szülői szerepüket ők jól csinálják, gyengíti a férfinő minőségüket, gyengíti a párkapcsolati minőségüket, a családnak az egysége lesz a fontos, az, hogy mi négyen, öten, hárman jól legyünk, a gyerekeim jól legyenek, ugye? Tehát sokszor kialakulnak ilyen egységek, anya, gyerekek egysége, lehet, hogy az apa lesz az, akiben ez erősebb, és ő alakít ki külön egységet a gyerekekkel, és valahogy az anya érzi azt, hogy kiszorul, és lehet, hogy ő érzi hamarabb ezt a társas magányállapotot, vagy ő érzi azt, hogy ő rá nem figyelnek, vagy nőként ő már nagyon régóta hiányokat szenved meg ebben a párkapcsolatban. De visszatérve, nagyon nehéz egymást elengedni, pont ezért, mert létrehoztak egy biztonságot, létrehoztak egy olyat, ami nekik nem volt, és olyan, mintha ő az én legfontosabb szeretett kapcsolatom lenne a világon, mintha anyám, apám lenne a családom, tehát nem fogom tudni elhagyni, mert nem tehetem meg vele. Ugye, mert annak idején 16, 17, 18, 20 évesen teljesen mindegy, egymást választottuk, és eldöntöttük, hogy valami biztonságosat létrehozunk. Tehát azért itt ilyenkor nagyon sokat épelődés, és el kell indulni ugye a női-férfi minőség felé, el kell indulni erősíteni a lelki intimitást, ha arra még esély van, el kell indítani, erősíteni a kommunikációjukat, az érzelmi kommunikációt, nekem ez fáj, nekem ez rosszul esik, erről beszél. Idegenül hangzanak ezek a szavak nagyon sokszor egymás szájából, mert ezeket soha nem hallottuk, ugye sok éven keresztül. Olyat is hallottam, hogy amikor így először asszertívan próbáltak kommunikálni egymással, akkor így rászóltak egymásra, hogy ez így olyan steril, meg hogy soha többet ne beszélj így velem, mert hogy ez egy furcsa, hogy ők érzelmekről kommunikálnak. Tehát nagyon nehéz elengedni egymást visszatérve, és valóban, hogyha elindul egy női férfi minőség felé való lépegetés, az, hogy elkezdenek egymással időt tölteni, randi helyzeteket teremtenek, elkezdenek egymással valóban az érzelmeikről beszélgetni, és nincs háromszög helyzet, ugye nincsen benne harmadik, aki elvinni, aki kivinni ezeket a szexuális energiákat a kapcsolatból, akkor talán tiszta lapra helyezhető egy ilyen kapcsolat. De hát ez is nagyon sok időbe telik. Amikor már egy rossz indulatú kommunikáció van, ahogy ezen az előbb fogalmaztunk, amikor már nincs jó indulat a közlésekben, amikor már csak a rosszat feltételezem, amikor olyan mélyek a sérelmek, hogy egész egyszerűen nem lehet azt visszafordítani, akkor azt kell erősítenünk egymásban, hogy mi nem veszítjük el egymást, tehát ő mindig itt lesz nekem, ő mindig egy olyan ember lesz nekem, akire én számíthatok, ő mindig az én szeretett kapcsolatom lesz. És aki mondjuk támaszkodóbb, aki dependensebb személyiség, bíznom kell abban, hogy ő meg fogja oldani, hogy ő túl fog jutni ezen a krízisen, megvan a lehetősége, hogy segítséget kérjen, egyedül is terápiába csatlakozzon. Tehát itt ez csak így történhet.
És milyen sokan vannak, azok is, mondod te is ezt, hogy amikor ugye már nincsen olyan kommunikáció, ami jó indulattal kezdődne, vagy azzal érne véget. Sokszor ugye ez az éveken át felgyűlt, soha ki nem beszélt, megbántottság, fájdalom, és akkor így zúdul rá másikra, aki meg lehet, hogy néz a nagy szemekkel, hogy soha nem lett szembesítve a problémákkal. És akkor elérkeztünk valahol szerintem az önvédelem magaslatába, ami ugye nyilván nem arról szól, hogy paprikasprével lefújjam a másikat, hanem arról, hogy tudom a magam érdekeit ilyen értelemben akár képviselni, és hogy amit ugye az első alkalommal is beszélgettünk veled, hogy azokat a bizonyos határokat a saját lelkem, testem védelme érdekében kirakni a másikkal szemben, bármennyire is szeretlek, nem tehetsz meg velem ugye bármit.
Igen, csak nagyon nehéz dolgom van, ha nekem ezt senki nem mutatta meg. Egy határproblémás megelőző családi közegről beszélünk, ahol nem tisztelték az én határt, tehát nem volt az annak a tisztelete, hogy a gyerek is egy autonóm lény, és mindig meg kell mondani neki, hogy mit csináljon, ugye, mert nem bízok abban, nem bízom abban, hogy ő kompetens, hogy ő később az évek során olyanná formálódik, hogy ő egyedül is képes lesz megoldani. De valóban, tehát le is szoktatom a gyerekemet a kompetencia érzésről, vagy erről az állapotról, hogy ő neki autonómia törekvései legyenek, mert megnyomorítom szülőként ezt a gyereket. Tehát nagyon nehéz úgy határokat szabni, hogyha alkohol függő velélek együtt, diszfunkcionális családban, ahol mindig háttérbe kell szorítanom a saját igényeimet, szükségleteimet, ahol az én fókusznak nincsen helye, ahol mindig másra fókuszálok, mindig más igényei, szükségletei vannak előtérbe helyezve, de olyan akkor is nehéz dolgom van, amikor van egy feljogosított apám, anyám, akinek egyetlen egy megbonthatatlan igazsága van, az az övé, és ellentmondást nem tűrően ragaszkodik ahhoz az egyetlen egy megbonthatatlan igazsághoz. Vagy amikor az én anyám egy grandiózus önfeláldozó, aki csak jót akar, ugye idézőjelben, tehát csak jót akarok, és ott is van egy ilyen fullasztó érzés, hogy én nem, tehát ha békét akarok, ha nyugtot akarok magam, akkor azt kell mondani, hogy jó, rendben van, és csinálom azt, amit rám nyom, amit rám tol, de így is le fogok szokni arról, hogy a határaimat megvédjem, mert azokat nem tiszteli senki. Tehát ha így lépek be a felnőtt párkapcsolatomnak az ajtaján, hogy én nem ismerem azt, hogy én határ, hanem azok képlékenyek, azok átjárhatóak, azokat én összetudom mosni a másikéval, sőt, ugye azért, hogy engem elfogadjanak, össze is kell mosnom, mert hát olyan személyt választok többnyire, lélek azért tehetségesen kiválasztja ugye azt a partnert, akivel újraélhetem sajnos eredeti traumáimat, és igen, tehát össze is mosom azért, hogy nyugtom legyen, hogy béke legyen, hogy látszólagos béke legyen, ugye, de azért a felszín alatt ott fortyog a feszültség, a kimondatlanság, tehát a határok így néznek ki. Ugye a határ problémás családokról most itt csak nagyon röviden, bár az is egy ilyen óriási, komplex birodalom, hogy megér egy podcastet.
A határ kihelyezésekről, vagy felfedezésről beszélgettünk, ugye nagyon érdekes, amit mondasz, hogy van, aki soha nem tapasztalja meg azt, hogy tisztelik őt egy önálló személyként. Nem tudom így megítélni, de talán azt gondolom, hogy évtizedekkel ezelőtt talán még jellemző volt az, hogy a gyerek a szülő tulajdona ilyen értelemben, és hogy amit te is mondasz, hogy nem kapja meg azt, hogy ő egyébként egy kis önálló lélek, akinek egyébként lehet, és kell is hagyni, hogy szabad akaratával tudjon élni, hiszen akkor mire fog felnőttként támaszkodni. És ez nem azt jelenti, hogy nem mondom meg neki, hogy a levest ne ráncsa le a tűzhelyről, hanem arról van szó, hogy néha meg tudja azt tapasztalni, hogy akkor szeretne valamit, és azt véghez is tudja vinni, és nem mindig az van, hogy vezényszavakra kell neki reagálni, mert akkor hogy fogom tőle elvárni, hogy felnőtt korában érdekérvényesítsen, hogy szociális kapcsolatai olyanok legyenek, vagy esetleg hogy fogom tudni azt elvárni, hogy kamaszkorában ne vigyék bele, úgymond a rosszba. Édes kisfiam, édes kislányom, tudod, ezt nem lehet, de egyébként meg nem tanítottam meg neki, hogy álljon ki az igazáért, hogy de akkor azt hogyan lehet?
Igen, gondoljunk csak bele, hogy nagyon sok családban, főleg a régebbi időkben, jaj, ne mondd meg neki, jaj, megsértődik, ezt ne mondd el, mert ez, jaj, ez nagyon fog neki fájni, jó legyél, ugye ezt mindig halljuk a szüleinktől, jó legyél, jók legyetek, ugye, tehát, hogy ezt így valahogy beül a fejünkbe ez a hiedelem, hogy a jóság az, hogy, mert ami egyébként egy jó dolog, csak a jóság az nem azt jelenti, hogy én nem húzok határokat, hogy én nem mondok nemet, de valahogy tényleg beül a fejünkbe az a hiedelem, hogy jónak lenni azt jelenti, hogy nem bántom meg a másikat, vagyis nem jelzek neki vissza semmit, tulajdonképpen sodródom simulékonyan az eseményekkel, és így akkor majd jó leszek. Tehát jó lenne, hogyha a szüleink azt is megtanították volna nekünk, ugye, hogy hogyan kell úgy jónak lenni, hogy közben ki is álljak magamért, hogy közben tudjak nemet mondani, vagy határokat szabni, vagy úgy fogalmazzak meg valamit valaki felé, hogy ne leuraljam, meg földbe döngöljem, hanem hogy azt éreztessem, hogy neki is joga van megnyilvánulni. Hát ez az asszertivitás, ugye, ami hát most akkor még a 70-es, 80-as években még nem voltak jelen. Ugye hát a mentális egészség fontossága az így a 90-es évektől nyert teret, és hogy ez a jónak lenni, jó legyél, és jónak kell lenni, és jók legyetek, ez tulajdonképpen beült a fejekbe, és mindig ez a visszafogott, tétova, bátor, az élethez is bátortalanul hozzáálló, nem mondom, hogy mindenki, ugye, tehát azért vannak végletek, meg van azért szerencsés arany középút, aki mégis ki tudta magában, saját magában fejleszteni ezt. Az önérvényesítésről beszélünk gyakorlatilag, de azért tehát ez a bátortalan magatartás, ez sajnos hiedelemként beült a pszichébe sok ember esetében.
Kedves hallgatók, ez a Lélekter Vivandával című magazinműsor, Király Eszter mentálhigiénis szakember, író van itt velem. Egy pici szünetre elmenjünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.